a gyülekezet foglalja el helyét, és a 236. dicséret valamennyi versét énekeljük, mindenek meghallják és jól megtanulják. Meg Isten igéjét úgy, amint szól hozzánk az apostolok cselekedeteiről írott könyv 18. részéből a 23-tól 28-ig terjedő versekben.
Az apostolok cselekedetéről írott könyv 18. részének 23. versétől így hangzik Isten igéje. A harmadik missziói út Apollós Efézusban. Miután bizonyos időt ott töltött, útra kelt, és rendre bejárta Galícia tartományát és Frígiát, és erősítette mind a tanítványokat. Efezusban pedig egy Apollós nevű alexandriai származású ékesen szóló zsidó férfi érkezett, aki jártas volt az írásokban. Ő már oktatásban részesült az Úr útjáról, és buzgó lélekkel helyesen szólta és tanította az Úrra tartozó dolgokat. Jó lehet, csak János keresztségét ismerte. Igen, bátran kezdett beszélni a zsinagógában is, amikor pedig meghallgatta őt Priscilla és Aquila, maguk mellé vették, és még alaposabban kifejtették neki az Isten útját. Amikor pedig Akhájába akart átmenni, a testvérek bíztatták, és írtak a tanítványoknak, hogy fogadják be őt. Amikor aztán megérkezett, nagy segítségükre volt azoknak, akik kegyelem által hívővé lettek, mert meggyőzően cáfolta a zsidókat, és nyilvánosan bizonyította az írásokból, hogy Jézus a Krisztus. Gyertek testvéreink, adjunk hálát Istennek a mai igéért, és imádkozzunk. Megváltó Úrunk, köszönjük neked, hogy egész héten óvtál és őriztél bennünket a nagy hőségben éppen úgy, mint a hirtelen jött viharok idején. Adtál testi erőt, és szívünkben vágyott, hogy most itt lehetünk a te házadban. Megvalljuk neked, hogy ma is úgy érkeztünk hajlékodva, hogy földi életünk gondjait, panaszait, fáradtságát és vágyait hoztuk magunkkal, és tele van a szívünk aggodalommal a mindennapi életünk problémái miatt. Kérünk, csicsítsd el szívünkben az indulatokat, és add meg nekünk, hogy mindnyájan tudjunk igédre figyelni. Erősítsd meg hitünket, növeld szeretetünket feléd és testvéreink felé. Áld meg a te igédnek hirdetőjét közöttünk és bennünket is, hogy ne hiába hangozzék felénk üzeneted. Árazd ránk szent lelkedet, hogy mi is buzgó lélekkel és helyesen tudjuk továbbadni a ránk bízott igédet. Amen.
Isten bűnbocsátó kegyelmét Pál apostolnak a Róma beliekhez írott levelének 6. részéből, a 23. versből hirdetem nektek, mert a bűn zsoldja halál, Isten kegyelmi ajándéka pedig az örök élet Krisztus Jézusban, a mi Urunkban. Amen. Az ige meghallgatására készülve a 372. már megkezdett énekünk 4. és 5. versét énekeljük, te tanítád régenten a prófétákat. Istennek az az áldott igéje, melynek alapján lelkét segítségül kérve szeretném az ő üzenetét hirdetni nektek, írva található a felolvasott helyen az apostolok cselekedeteiről szóló könyv 18. részének a 25. és a 28. versében. Ő már oktatásban részesült az Úr útjáról, és buzgó lélekkel helyesen szólta és tanította az Úrra tartozó dolgokat, jól lehet, csak a János keresztségét ismerte. Mert meggyőzően cáfolta a zsidókat, és nyilvánosan bizonyította az írásokból, hogy Jézus a Krisztus. Amen. Kedves testvérek, Jézusról jegyzi fel a Biblia, hogy a sokaság álmélkodott tanításán, mert úgy tanította őket, mint akinek hatalma van, és nem úgy, mint az írástudók. Feltehetjük a kérdést, hogy vajon mi volt a különbség a kétféle igehirdetés között? Az írástudók igehirdetése és Jézus igehirdetése között. Sőt, a most felolvasott igében is láthatjuk Apollós kétféle igehirdetését, és azt keressük most, azt vizsgáljuk most, hogy mi történt vele, mi a különbség a kétféle igehirdetés között, és mi ennek a különbségnek az oka. Először szeretném elmondani Apollósról, hogy ő alexandriai származású zsidó férfi volt a Biblia szerint. Jártas volt az írásokban, azaz az Ószövetségi Bibliában, hiszen akkor írásba foglalva még csak az Ószövetség volt meg. Tehát jártas volt az írásokban, az Ószövetségi Bibliában, és ugyanakkor ékesen szóló volt, nagy műveltségű, aki valószínűleg otthonosan mozgott a hellénista kultúra területén. Hiszen ahonnan származott Alexandria, az ókori Egyiptom egyik legnagyobb városa volt, és ez a város volt a hellénista, azaz görögül beszélő, görög műveltségű zsidóság fellegvára. Tehát Apollós zsidó volt, aki ismerte az Ószövetséget, és ugyanakkor görögös műveltségű hellénista ember volt, aki ismerte korának a kultúráját, művészetét, az egész hellénista kultúrát, és ékesen szóló volt, aki nyilván retorikailag is képzett lehetett. Ennyi tehát Apollósról és hátteréről, hogy honnan származott, és ahogyan olvassuk ezt a néhány verset, azt látjuk, hogy kétféle helyen is meg van említve az, hogy ő tanított, hirdette az igét. Van egy első ige hirdetése, amit ott Efézusban mondott, pontosabban ahogyan tanította az ottaniakat, ahogyan vitatkozott a zsinagógában. És aztán van egy későbbi ige hirdetése, amikor már elment Akhájába, és Korintusban hirdette az igét. És talán első ránézésre nem tűnik fel a két ige hirdetés közötti különbség, de hogyha mélyebben megnézzük, alaposabban elolvassuk, akkor van különbség a kettő között. Első ige hirdetéséről így olvasunk a 25. versben. Buzgó lélekkel helyesen szólta és tanította az Úrra tartozó dolgokat. Ennek az első fajta ige hirdetésének nézzük meg az előzményeit. Az előzménye egyrészt az az ékes beszéd és az írásokban való járatosság, amelyről az előbb szóltam már. Az a műveltség, ami részben az Ószövetségben, részben pedig a hellénista kultúrában gyökerezett. De így olvassuk az igében, hogy már oktatásban részesült az Úr útjáról. Azaz ismerte a názáreti Jézus történetét, és valószínűleg ismerte már a kereszténység kezdeteit is. Tudott arról, ami történt Jeruzsálemtől kezdve, egészen addig, amíg ő maga is Efézusba meg nem érkezett. Ismerte a dolgokat, hallott róla, tanítást kapott róluk, de, és ez egy nagyon fontos dolog, csak a János keresztségét ismerte. Azaz keresztelő János keresztségét. Erről a keresztségről olvassuk az igében azt, hogy ez a megtérés keressége volt a bűnök bocsánatára, de csak vízkeresztség. Hiszen maga keresztelő János vallotta, hogy én vízzel keresztellek titeket, de aki utánam jön, és akinek még a sarulya szíját megoldani sem vagyok méltó, mert ő annyival hatalmasabb nálam, ő majd Szentlélekkel és tűzzel fog titeket megkeresztelni. Apollós tehát csak a keresztelő János keresztségében részesült. Ez valahogy a Jézus keresztsége, a Szentlélek keresztség valahogy nem jutott még el hozzá. Tehát azt lehet mondani, hogy hallotta, megismerte, elsajátította, megtanulta a Jézusra vonatkozó dolgokat. De mindez személyes tapasztalat nélkül volt az övé. Többször is elmondtam már ezt a hasonlatot, de most is ide illik, hadd mondjam el még egyszer. Olyan ez, mint amikor valaki úti könyvekből megismeri Rómát, de még sohasem járt ott. Ez nem az igazi. Hogyha csak az úti könyveket olvasgatom, és úgy ismerem meg Rómát, azért mégsem mernék elmenni idegen vezetőnek Rómába. Tehát az ő első igehirdetésének az előzményei, az, hogy az írásokban, az Ószövetségi írásokban jártas volt, ékes volt a beszéde, oktatásban részesült az Úr útjáról, de csak a keresztelő János keresztségét ismerte. És ebből következett az is, hogy hogyan tudta ő az igét hirdetni. Tehát az ő első igehirdetésének a jellemzői is itt vannak előttünk, így olvassuk, hogy buzgó lélekkel, szó szerint égő lélekkel, lánggal lobogva, lelkesen, és ugyanakkor helyesen szólta és tanította az óra tartozó dolgokat. Helyesen, ezt Károli úgy fordítja, hogy nagy szorgalmatosan, szó szerint pedig azt jelenti, hogy pontosan, szigorúan ragaszkodva a helyes tanításhoz, alaposan kifejtve. Tehát valami olyan kép alakulhat ki belőlünk, bennünk, hogy Apollós nagyon szorosan ragaszkodott ahhoz, amit hallott, amit tanult, azt szólta és tanította, de mint ahogyan a kezdő autóvezető szinte kapaszkodik a kormányba, nem tud felszabadultan vezetni, valahogy úgy tűnik a számomra, hogy ő is ilyen szigorúan ragaszkodott, pontosan ragaszkodott ahhoz, amit hallott és amit tanult, de ez még nem volt az igazi. Nagyon érdekes az is, a görög szövegből ez egyértelműen kiderül, hogy ahogyan ő kapta a tanítást, ott a katekézis szó szerepel. Ahogyan viszont ő tanított, ott egy olyan szó szerepel, amiből származik a didaktika szó. Tehát azt is lehetne mondani, hogy nem ugyanúgy tanította, ahogyan őt tanították. Valószínűleg minden ékes szólása és ismerete ellenére sem volt képes rá. Valami hibázott benne. És aztán így olvassuk, hogy az Úrra tartozó dolgokat, tehát nyilván a názáreti Jézus történetét, szolgálatát népe körében és a világ életében. Nem írja le Lukács pontosan, hogy mit hirdetett Apollós, de a továbbiakból azért sejteni lehet, hogy ez nem volt az igazi. Miért lehetett sejteni? mert amikor hallották őt beszélni a zsinagógában, Priscilla és Aquila, így olvassuk, hogy maguk mellé vették, és még alaposabban kifejtették neki az Isten útját. Tehát amikor hallották az ő igehirdetését, látták, hogy lánggal lobogó lelkű ember, aki buzgón és helyesen hirdeti az Úrra tartozó dolgokat, de azért még vannak hiányosságok az ő hitében. És aztán a 28. versben, amit másodjára olvastam fel, valami más kép rajzolódik ki bennünk. Ekkor ő elment Akhájába. A 19. rész első verséből lehet látni, hogy Korintusban is járt. Amikor Apollós Korintusban volt, Pál bejárva a felsőbb tartományokat, Efézusba érkezett. Tehát mintegy váltották egymást. Először Pál apostol ment el Efézusból Cézáreába, majd Jeruzsálembe. Akkor érkezett meg Apollós, aztán amikor Apollós elment Korintusba, akkor ment vissza Pál apostol Efézusba. Tehát Apollós elment Akhájába, valószínűleg Korintusban is járt, és amit itt hirdetett, az már más volt. Mert meggyőzően cáfolta a zsidókat, és nyilvánosan bizonyította az írásokból, hogy Jézus a Krisztus. Lássuk ennek a későbbi ige hirdetésének is az előzményét. Az előzménye az volt, hogy Aquila és Priscilla magukhoz vették őt, és még alaposabban kifejtették neki az Isten útját. Nagyon érdekes, hogy itt ugyanaz a szó szerepel fokozva, középfokú melléknévként, mint ahogyan ő róla olvassuk, hogy tanította a korábban az igét. Ott úgy olvassuk, hogy helyesen, itt úgy olvassuk ennek a középfoka, hogy helyesebben. Vagy ha úgy fordítjuk, mint Károly, hogy nagy szorgalmatosan, akkor így itt Aquila és Priscilla még nagyobb szorgalmatossággal. Ha ott úgy mondjuk, hogy pontosan tanította Jézusra való dolgokat, akkor itt azt látjuk, hogy még pontosabban elmagyarázták neki. Szigorúan ragaszkodva, még szigorúbban ragaszkodva. Alaposabban, még alaposan, még alaposabban. Tehát elmondták neki az Isten útját, elmagyarázták neki azt, amiről ő nem tudott. Ez volt a későbbi igehirdetésének az előzménye. És melyek ennek a jellemzői? Itt nem csak arról van szó, hogy helyesen szólta és tanította az Úrra tartozó dolgokat, hanem azt olvassuk, hogy meggyőzően cáfolta a zsidókat, és nyilvánosan bizonyította az írásokból, és itt jön a lényeg, hogy Jézus a Krisztus. Ez az, amit semmilyen ékes szólással nem tudott pótolni, ez az, amikor valaki úgy hirdeti az igét, mint akinek hatalma van, és nem úgy, mint az írástudók. Hiszen ez a keresztény üzenetnek a lényege, hogy Jézus a Krisztus. Nem csak az Úrra tartozó dolgokat kell hirdetni, helyesen és buzgó lélekkel tanítani, hanem még inkább a lélek által kell hirdetni, hogy Jézus a Krisztus. Hogy az a Jézus, aki Betlehemben megszületett, az a Jézus, aki Názáretben felnevelkedett, az a Jézus, akinek ács volt a mestersége 30 éves koráig, az a Jézus, aki 3 esztendőn keresztül tanította a népet, az a Jézus, akit a Golgota keresztjére adtak, az a Jézus nem egy forradalmár, nem egy vándortanító, nem egy gyógyító, egy csodatévő elsősorban, hanem ő a Krisztus, ami héberül úgy van, hogy messiás, és magyarul úgy van, hogy felkent. Ő az, aki meghalt a mi bűneinkért, ő az Úr szenvedő szolgája, ő benne kapcsolódott össze az ég a földdel, ő lett a szabadító, ő volt az eljövendő, ő a megváltó, ő a messiás. Ez az, amit semmilyen ékes szólással nem tudott pótolni Apollós. De vajon az erővel történő, a hatalommal történő igehirdetésnek, azért mondom, hogy hatalommal, hiszen meggyőzően cáfolta a zsidókat, és nyilvánosan bizonyította az írásokból. Tehát itt már ereje és hatalma volt a szavának. Milyennek az igazi titka? Tulajdonképpen ezt a kérdést kell végezetül föltenni magunknak. Milyennek az igazi titka? Mert az, hogy még alaposabban kifejtették neki Akvilla és Priscilla az Isten útját, ez önmagában nem magyarázza meg, hogy miért tudta hatalommal és erővel hirdetni, hogy Jézus a Krisztus. Tulajdonképpen az ige nem írja le, de lehet következtetéseket levonni, hogy valószínűleg részesült a Jézus keresztségében, a Szentlélek keresztségében. Valószínűleg vele is az történhetett, mint ami történt Pál apostollal és az efézusi 12 tanítvánnyal. Pál bejárva a felsőbb tartományokat Efézusba érkezett, amikor ott néhány tanítványra talált, azt kérdezte tőlük, kaptatok-e szent lelket, amikor hívőkké lettetek? Ők pedig azt mondták neki, hiszen még azt sem hallottuk, hogy van szent lélek. Mire azt kérdezte tőlük, akkor hát mire keresztelkedtetek meg? Ők pedig azt mondták, a János keresztségére. Pál pedig így folytatta, János a megtérés keresztségével keresztelt, azt mondva a népnek, hogy aki utána jön, abban higgyenek, tudniillik a Krisztus Jézusban. Amikor pedig ezt hallották, megkeresztelkedtek az Úr Jézus nevére, amikor Pál rájuk tette kezét, a Szentlélek rájuk szállt, és nyelveken szóltak, és profétáltak. Összesen mintegy 12-en voltak ezek a férfiak. Nem akarok erről sokat beszélni, hiszen a következő vasárnapnak éppen ez a témája. Csak annyira szeretnék utalni, hogy nyilván Apollóssal is hasonlóképpen történt, mint ezzel a 12 tanítvánnyal, hogy meg volt keresztelve a János keresztségével, de még talán azt sem hallotta, hogy van Szentlélek, és ahogyan Pál a 12-nek elmondta, hogy kiben és hogyan higgyenek, és megkeresztelte őket az Úr Jézus nevére, rájuk tette kezét, és a Szentlélek szállt rájuk. Valószínűleg így történhetett Apollóssal is, hiszen korábban még csak a János keresztségét ismerte, aztán Priscilla és Akvilla magukhoz vették őt, és még alaposabban kifejtették neki az Isten útját, de ebbe valószínűleg beletartozott az is, hogy a Jézus keresztségével is megkeresztelkedett. Tehát mi az erővel és hatalommal történő igehirdetésnek a titka? Mi az igazi missziónak a titka? Mi az igazi szolgálatnak a titka? Mi az igazi keresztjén életnek a titka? Elsősorban az, hogy Isten szent lelke vegyen lakozást bennünk, az újjászületés a megtérés által. Másodszorban pedig az igaz ismeret egyre nagyobb mélységei, hiszen ahogyan Apollós tanult Akvillától és Priscillától, úgy kell nekünk is holtunk napjáig tanulnunk az írásokat, nem csak a lelkészeknek. Ugye azt mondja a mondás, hogy a jó pap holtig is tanul, de mi valljuk az egyetemes papságot, és ezért minden élő hitre jutott testvérnek holtig kell tanulnia, hogy még alaposabban megismerjék az Isten útját. Láttuk tehát Apollós első igehirdetését, Apollós későbbi igehirdetését, és a kettő közötti különbség titkát abban láthatjuk, hogy részesedett a Szentlélekben, aki lakozást vett benne, és még mélyebb ismereteket nyert Akvilla és Priscilla szolgálata nyomán. Adja Isten, hogy mi is így részesedjünk a Szentlélek keresztségében, ha még nem történt ez meg velünk, és egyre inkább, egyre mélyebben tanulmányozzuk Isten szent igéjét, hogy tudjunk hatalommal és erővel szolgálni, az ő hatalmával és az ő erejével, hiszen ő akarja, hogy hangozzék az evangélium. Így járjuk az utat az ő kegyelmében, az ő akarata szerint. Amen. Az 512. dicséret 4. versét énekeljük ráfelelő énekként. Te nagy csodáidról bár fennszóval beszélnek. Urunk, hálát adunk neked azért, hogy nem hagyod a te hívő gyermekeidet ebben az életben erőtlenül elesett állapotban keresni, kutatni, próbálni a szolgálatot, hanem adod a te lelkedet, adod a te erődet, a te hatalmadat, betöltöd szívünket szent lelked erejével, hogy úgy tudjuk szólni, úgy tudjunk engedelmeskedni, úgy tudjuk keresni a te utadat, azon járni és másoknak is mutatni. Urunk, hálát adunk neked, hogy a te szent lelked ereje az, aki bennünket képessé tesz a szolgálatra. Kérünk, Urunk, hogy így vágyakozzunk a te lelked iránt, így vágyakozzunk a te mélyebb megismerésed iránt, így ajándékozz meg bennünket a naponkénti Biblia olvasással és a mélyebb megértéssel és megismeréssel, hogy engedelmes szívvel tudjunk ebben a világban élni, téged szolgálni, rólad bizonyságot tenni. Ilyen küldetést adj ne csak egyenként nekünk, hanem a te gyülekezetednek is, itt Újpest belső városban és szerte ebben a hazában és ezen a világon, hogy ne elesett állapotban legyenek a gyülekezetek, hanem a te szent lelked munkálkodjon bennünk és általunk. Könyörgünk azokért, akik az elmúlt héten álltak meg ravatal mellett, te adj vigasztalást nekik, hiszen a te szent lelked egyúttal a vigasztaló, ahogyan az ige nevezi őt. Kérünk, hogy mutass rá az emberi élet céljára és értelmére, amelyet egyedül te tudsz megadni nekünk, így adj vigasztalást és értelmes életet mindannyiunknak. És Urunk, hadd könyörögjünk a mi magyar népünkért is, hogy minél többen ezekben a válságos időkben is hozzád forduljanak, ne fűhöz, fához kapkodjanak, ne várják a megoldást a gazdaságtól vagy a politikától, hanem egyedül tőled, Urunk, mert nálad van az erő és a hatalom. Kérünk, hogy munkálkodj és vezess bennünket, amíg vissza nem jössz, és amíg meg nem alapítod földi országodat is ezen a földön. Kérünk, adj vágyakozást és adj türelmet a mi szívünkbe, a te dicsőségedre és a mi saját és embertársaink javára. És kérünk, Urunk, hogy hallgass meg a mi magunkban csöndben elmondott imádságainkat is. Amen. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Felhívom a testvérek figyelmét az adakozásra, az ige szavával: jobb adni, mint venni, de először önmagunkat adjuk az Úrnak. Gyülekezet, foglalja el helyét és hallgassa meg a hirdetéseket. Hirdetem első békesség a testvéreknek és szeretet hittel együtt az Atyaistentől és az Úr Jézus Krisztustól. A kegyelem legyen mindazokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik a mi Urunkat, Jézus Krisztust. Amen. Végezetül a 372. dicséret 7. versét énekeljük: dicsértessél, felséges Atya Úristen!